Tehát tulajdonképpen akkor sebet ekér van, aminek annyit jelent a tartalma, hogy és részben annak folytán ez az első szóval mindig is a heti ige szakasznak, amire megadja a hétnek a nevét a zsidóság. És itt egy pár fordításban elővettem, hogy tulajdonképpen hogy is néz ki Károliba, a Herz Bibliába, imétel, tehát a zsidó fordításba. Mi több a revidiált fordításba, sőt a katolikus is hozzátettem. És nagyon érdekes a történet, hogy mennyire másolódik el a Biblia és tartalmában, mennyire tud más lenni, mert a fordításokban bizonyos szellemiség benne van. Ezt mindenképpen azért is mondom, mert a Biblia szószerintisége kicsit megkérdőjelezhető, nem a Biblia, hanem az, hogy mit tesznek belőle. És részben annak folytán, azt mondja Herz, de ezt a 5. Mózes 7. fejezet 12-től 11. rész 25-ig levő részben a 5. Mózes 7. fejezet 11-12. versét olvasom, ami úgy szól, őrizd meg tehát a parancsolatot, a törvényeket és rendeleteket, melyet ma parancsolok, hogy megtegyed. És részben annak fejében, hogy hallgattok-e rendeletekre, és megőrzitek és megteszitek azokat, megőrzi nektek az örökkévaló, a te Isteneteket a szövetséget és a kegyelmet, melyről megesküdött őseidnek. Ez a imét Bibliának a fordítása, tehát a zsidóságnál használt fordítás. Azon kívül van egy a Nagy-Britannia főrabia által, Herz által fordított Biblia, amit a zsidóság másik magyar nyelvre fordított és létező, működő Bibliája. Ez lényegében nem tér el tartalmában, azonban már érdemes ezt a hasonlítani a következőhöz, Károli fordításhoz, ha pedig engedelmeskedtek a végzésnek, és megtartjátok, és teljesítetek azokat, az arra Úr a te Istened is megtartja néked a szövetséget és irgalmaságot, amely felől megesküdött a te atyáidnak. Tehát már is van egy eltérés, hogy őrizd meg tehát a parancsolatokat, hogy megtegyed, ezt mondja az időfordítás. Itt pedig a Károlyra egyszerűsít, hogy ha engedelmeskedtek. Már is van egy mínusz, hogy nem őriztem meg. Ebben nincs meg a folyamatosság, hogy kaptam valamit, őrizzem meg folyamatosan. És már egy pici eltérés van. Ennél sokkal rosszabb a revidiált fordítás, ha pedig hallgatok ezekre a döntésekre, ha megtartjátok és teljesítetek el azokat, akkor az Úr te Istened is hűségesen megtartja a szövetséget, melyel esküvel fogadott meg atyáidnak. Itt már elloptak egy szót még pluszba. Úr, a te Istened megtartja a szövetséget, ami a Károlyban még folytatódik irgalmassággal, a zsidónák kegyelem szót használ, itt meg se kegyelem, se irgalmasság. Tehát a revidiákban eltűnik a kegyelem és irgalom szó. Hogyha hallgattok a döntésre, az nem azt jelenti, hogy megőrzöm és engedelmes vagyok, de még azt se jelenti a Károlynél, hogy ha engedelmes vagy. Aztán amikor megyek még tovább, ugye még jobban élvezem ezt a dolgot, negatív értelemben. A katolikus fordítás azt mondja, ha meghallgatjátok ezeket a parancsokat, és teljesítitek és követitek őket, az Úr a te Isten megtartja a szövetségét és szeretetét, ami esküdött atyáidnak. Itt is hallgatni kell. Nem azt mondja, hogy ne a zsidóságnál, hogy őrizd és tartsd meg, és megtegyed. Itt is csak hallgasd. És eltűnt ugye megint a kegyelem és az irgalmasság, és van helyette egy szeretet. Ez már a humanitás kategóriájába is bőven belefér. És ennyire kell sokszor a Bibliát azért kézbevéve olvasni. Komolyan mondom, hogy sokkal keresztényibb lelkületben, szellemiségben van a zsidó Biblia, mint a legújabb neoprotestáns és egyéb fordítások. Mert a zsidó, amikor azt mondja, hogy őrizd meg tehát a parancsolatot, a törvényeket és a rendeleteket, amelyeket ma parancsolok, hogy megtegyed, és részben annak fejében, hogy hallgattok a rendeleteket, és megőrzitek és megteszitek azokat, ismétli, őrzöd, megteszed, folyamatosan teszed, és meg is teszed. A törvénykönyv ott van bent a szekrényemben, és ha kell, előveszem, megnézem, és betartom, hogy példálózzak. És a zsidó mondja ki, akkor megérzem a szövetséget és a kegyelmet. Amikor már katolikusban nézem, már nincs kegyelem, csak szeretet. Az ökumenikusban, amikor már tovább meg, már se szeretet, se kegyelem, se irgalmasság. Hát így kell figyelni a Biblia fordításokat, és ezért nagyon szükséges visszamenni az eredetire, de sajnos még azt is kimondom, hogy az Új Szövetségben is, ami közelebb van az eredetihez, olykor-olykor. Tehát szomorú vagyok, hogy ennek a hétnek az első mondatából, első igei részéből ezt kell kihoznom, hogy nagyon be kell figyelni az ige tisztaságára, mert vagy hiányos, vagy más jelent. Természetesen a fordítások egymásra halmozódnak, hogy ha egy szöveget öt nyelvre lefordítok egymásból, a végén már nem is hasonlít az eredetihez. Tehát itt van a szellemi vezetésnek a kérdése, hogy valami nem stimmel itt, és ezért kellett belenéznem több fordításba, nem azért, mert utakodni akartam. És itt van a másik kérdés, hogy vissza az eredeti kútfőhöz. Vissza az eredetihez, és az eredeti kútfő jelen pillanatban akár tetszik bárkinek, akár nem a zsidóság, mert ő megőrizte a Tórát. Mi több a Bibliában, a Herz Bibliában teszem azt, hogy ha egy szó benne van, amelyik nincs az eredetibe benne, akkor jelzi, hogy ez az eredetibe nincs benne, de értelemszerűen oda belefér. Jelzi. A zsidóság betartja a törvényt, hogy egy judnyit, egy jottányit nem lesz el a Bibliából. A zsidóság ebben a területen elvégzi azt az elhívást, hogy Isten adott neki. Viszont a kereszténység nem végzi ezt el, hanem lassan a hamisítás szintjéig elmegy. Ökumenikus Biblia szinten. És számtalan keveredésnek ez a gyökere például, hogy hallok valamit és nem azt jelent. Vagy egyszerűen a szavak tartalmát, mert ha összeadok, kivonok, Istennek a szeretete, hogy irgalmas és kegyelmes. De a szeretet nem irgalmas és kegyelem. Jó, mehetek tovább, mert maga Krisztus a szeretet, tehát benne van az irgalmas kegyelem. De amit én azt mondom, hogy szeret az Isten, akkor nincs szükségem kegyelemre, mert én az emberi fejjel gondolkodom. Tehát egy katolikus Bibliában azt mondom, hogy megtartja Isten a szövetséget velem és a szeretetét, akkor az áldó szeretete gondolok, hogy ad kenyeret, meg búzát, meg mindenféle szépséget, jóságot erre a földre. Humanitárius gondolkodás, hellenisztikus gondolkodás. Tehát ennyire visszaoltatódik az eredeti hellenisztikusból ez az egész folyamat az eredeti rosszhoz. A zsidóságnál ennél a héten a Haftara, ami vigasztaló profécia most, tehát tekintettel arra, hogy régen a Tórát, mint igét, azt a uralkodók Epifánész korában halálra sújtották, ha valaki használta, és a zsidóságot nem lehetett becsapni, még ebben a súlyos helyzetben se. Ő nem olvasta a Tórát, hanem egy olyan történetet olvasott föl, ami tartalmában ugyanaz volt, de nem a Tóra volt. Tehát tudta tovább vinni az emlékét, tudta párhuzamosítani, és párhuzamosan más, úgymond virágnyelven, ez a klasszikus virágnyelv, amikor Ézsaiással mesélem el Mózes történetét, és így tovább. Ezt megtanították a zsidónak kénytelenségből, mert élet és halál kérdése volt. Azonban ezen a héten én már a második vigasztaló proféciai rész van, Ézsaiás 49:14-51:3-ig. Az első, a múlt héten vigasztaljátok a népemet, Ézsaiás 40 volt, Nahamu Ami, a második most. Azonban ez is egy izgalmas kérdés, mert 7-7 vigasztalása van, és ennek a 7-7 vigasztalásnak az a folytatása, hogy bizony-bizony 10 nap szomorú nap lesz, amikor a zsidóság odaáll Isten elé a bűneit rendezni. Tehát a 10 bűnbánati nap, ami a Jom Kippurhoz vezet, a zsidóság egyetlen bűnbánati napjához, amit évente megtart, a Jom Kippuri találkozás Istennel, amikor leteszi, rendezi a dolgait. Tehát vigasztalással kezdődik, és szembesítéssel végződik, aminek kegyelem a vége. Ebben a szakaszban a második területen vagyunk, és igazából most a vigasztaló Ézsási része van szükség, több oknál fogva. Gábor is említette, hogy elég nehéz volt ez a hét. Nekem is sorolhatnám egy héten keresztül, hogy ezen a héten mi történt, azonban én onnét kezdem, hogy hol fejeztünk be amikor. A múlt héten Zakariás 8. fejezetében voltunk, azzal fejeztük be, és ezt nekem ma elő kell vennem, hiszen bizony aktuális. Zakariás 8. fejezetében Zakarjás 8. fejezet 12. verssel kezdem. Mert a vetés békességes részen a szőlőtő megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, az egek is megadják harmatjukat, és örökösé teszem mindezekért a nép maradékát. És nézzen, hogy amiképpen átok valátok a pogányok között, ó Júda háza és Izrael háza, azonképpen megszabadítalak titeket, és áldásra vesztek. Ne féljetek, erősödjenek meg kezeitek. Ezzel fejeztük be a múlt héten, és volt is miért ezt újra elővenni, hiszen ezen a héten szükség volt az erős kezekre. Ezen a héten volt egy csomó támadás, egy csomó olyan dolog, ami erős kéz nélkül és imádkozó kéz és szív nélkül nem igazán viselhető el. Egyáltalán meg erős szívvel se visel, hiányában se viselhető el. Azonban ez a ige egy magyarázata az, hogy mennyire új szövetség az ószövetségi rész. Amikor itt Zakariásról beszélünk, hogy átok voltatok, és áldást lesztek. Amennyire profétikus nép Izrael, hogy átok volt, és áldása lesz, ugyanígy profétikusan továbbmenve, ami mesterünk is átok volt, és átok helyett ma áldás, és az én mesteremhez hasonló akarok lenni, és ez a feladatom, akkor az én szolgálatom sem más, ebben a két szakaszban, az én életem sem más, hogy sok embernek átok vagyunk, és sok embernek áldás. Hogy is néz ki az áldás és az átok kérdése? Az, hogyha valaki megütközik bennünk, Isten törvényében, mindabban, ami Krisztusi bennünk, és minket megítél, az számára átok. Ugyanakkor benne van ebben az igében, hogy azt a keveset, aki az Izrael népéből megmaradt, azt a keveset, aki ebből a keresztény nevezetességű vallásos társadalomból megmaradt Krisztus testeként, és a zsidóságból is, ami megmarad, a kevés, azt Isten áldással fogja tenni. Fel fogják ismerni azt, amit általunk Isten akar mondani a világnak, akar mondani a környezetünknek, Izrael akarta elmondani az egész világnak, Izrael nem töltötte be. Utána küldte az ő fiát, ővele akarta elmondatni, és el is mondta az egész világnak, hogy nem fogadták el. Nem a zsidók, hanem mindenki. Itt nem zsidó kérdésről beszélünk. És amikor mi a törvényben járunk, Isten törvényében, átadott élettel járunk, ugyanilyen átkok vagyunk a vallásos, az amáleki, edomi, babiloni szellemiségbe járó embereknek. Egyszerűen megvádolnak, és az a vádlás abban a pillanatban az életükre átok. Ha megvádoltam Izraelt, átok. Ez a kereszténység mai állapotának a története. Nem fogadja el, tagadja, átkozza a zsidóságot, átok van a kereszténységen. Jézus Krisztus valaki nem fogadja el, pedig tudja, átok az élete. És a mi életünkben a működő Krisztust, és mindazt, amit nekünk adott továbbadásra, ha ezt valaki nem fogadja el, átok. De benne van, mondom, ebbe az Zakariási részbe az, hogy van még remény, és Krisztusban mindig van remény, mert a kegyelem örök benne, hogy aki egyszer megvilágosodik, hogy ebben a közösségben olyat hallott, amit ő megítélt, és megbánja a bűnét, elfogadja, nem azt, amit én mondtam, ami Isten, ami rajtam keresztül üzen, hogy a törvényre szükség van, hogy a zsidónak zsidónak kell, én sorolhatnám, ha ezt rádöbben, és mert bűnbánóan Isten elé megy, akkor áldás leszünk neki. Mert a zsidósággal levő viszony bizony hőmérő, nem hőmérő, áldás is átok. Több, mint hőmérő. A hőmérő az, hogy halott kereszténység, vallásos kereszténység, fals karizmatikusság, és mondhatnám. Ezért kellett a múlt héten valószínűleg ezt az ígéről beszélni, hogy el tudjam viselni mindazt az átkot, ami irányunkba elindult, közösségünk elő elindult, és mindenki ellen elindult, aki velünk egy szellemben van. Szomorra kell mondanom, hogy Isten irgalmazzon, mert ha valaki azt a munkát, amit Isten velünk és általunk és bennünk végez, bemocskolja, ő átkozhat magára. Fájdalom és sajnálat van bennem, és nem öröm, és nem rivalizálás és egyebek. Mindezt azért mondom el, mert a héten kaptam egy levelet, egy búcsúlevelet, mondhatnám így is, amivel következő vádakat kaptam. Azt a vádat kaptam, hogy köt a judaizmus szellemisége. Mivel, hogy állandó nagy zsinagógában vagyok, meg kell mondanom, hogy a szomorúság azért szomorú, mert aki ezt írta, 4 évig hallgatta mindazt, amit mondtam, amiről tanítottam. És a helyzet az, hogy ha valaki azt mondja, hogy bennem a judaizmus szellemisége van, az kerekperec kijelentette, hogy antikrisztusi vagyok. Ezt ti tudhatjátok, amikor a judaizmusra tanítottam a messiási judaizmusról, és a szabadkülönbség és mindennek a közös antikrisztusi mi voltjáról. Ha rálam azt mondja valaki, vagy bárkiről, hogy judaista, akkor kimondja, hogy antikrisztusi. És Isten irgalmazzon, aki ezt kimondja. Mert én hiszem és tudom és vallom azt, hogy Krisztusé vagyok. Hiszem és tudom azt, hogy örök életem van. Tudom, hogy újjászületett vagyok. És hozzáteszem azt, hogy örömöm a gödöllől így csendesetünk. A 4 ember bemerítkezésén túl további életek előre léptek Krisztusban. Nem az antikrisztusi judaizmusban merítettem be az embereket. És ezek az emberek élnek és tanítanak és szaporodnak és mennek fölfele. És ugyanebben a levélben kapom a vádat, hogy én nem tanítok Jézus Krisztusról, csak az Ószövetségről. Ebben az igében itt a példa, ebben az Zakariásiban, és még nem kezdtem a mai alkalmat, itt a példa, hogy mi a jellemzője a mai hívő embernek, hogy bizony átok és áldások élete másoknak, nem saját magának. És amikor Gödöllön a levélben egy olyan sor volt benne, hogy a csendesetünk csütörtöki napja szócsépés és unalmas volt, meg kell mondanom, hogy azon alapon döntöttek némelyek azért, hogy bemerítkezzenek. Azon alapon döntöttek emberek, hogy előre akarnak menni. És előtte a éjszaka olyan háború volt a sátán kötözése ellen, hogy egész éjszaka iszonyú harc volt. Mondjuk fáradt voltunk valóban, de győztes harc után is lehet az ember fáradt. Nem tanítok eleget Jézus Krisztusról, megmondom, nem vagyok hajlandó tanítani a halott Jézus Krisztusról. Arról, hogy mit csinált, hol járt és miket tett, ez egy bizonyságok, valóban. Szükséges tanítani róla. Ha kell, újra és újra megismételem bárkinek. Én arról a Jézus Krisztusról akarok tanítani, aki itt van most. Aki most is a te meg az én életemben előre akar lépetni. Aki szabadítani akar a foglyokat, a betegeket gyógyítani, pásztorolni, és minden egyes nevében ítélni. Arról a Jézus Krisztusról fogok beszélni mindig, aki holnap jön, és nem tudom mely órában visszajön. Majdnem azt mondtam, hogy gyűlölöm azokat a gyülekezeteket, ahol hallott Krisztusról beszélnek, ahol arról beszélnek, hogy mi volt ott, mert eltitkolják a mai élő Krisztust. Azok előtt eltitkolják, akiknek éppen élet-halál kérdése, hogy ma döntsön az életébe. Vagy éppen élet és halál kérdése, hogy hogyan menjen tovább. Én ezt a Jézus Krisztus ismerem. Aki az életemet megváltotta, aki megszabadította a borzalmak borzalmai bűneitől, és azt a Krisztust ismerem, és azt a Jézus Krisztus, aki holnap a tiédet és a másik ember életet meg fogja csinálni. Ha kéri. Ezért járok a zsinagógába. Mert valóban, aki nem újjászületett, beleesett a judaizmusban, mert nagyon vonzó valóban, intellektuelben, ugyanúgy, mint a zsidóság megélt családi szeretetében. Igen, ebben is krisztusi vagyok. Mert Jézus Krisztus már gyerekkorában ott tanult, és haláláig ott volt. Kapcsolatban volt. De ha még néhány antikrisztusit elmondok, Pál ott volt, Péter ott volt, a tanítványok ott voltak, és még az első keresztények is elmentek a zsinagógába, és utána összejöttek. Tehát elmondhatom, hogy aki azt mondja, hogy túl sokat jár a zsinagógába, egyszerűen megkérdőjelezi az újjászületésemet, mert azt mondja, hogy akkor ez nekem veszélyes, nekünk, akárhányan megyünk, mert Istenek hála megyünk, nekünk veszélyes ez, mert magunkkal hordozzuk visszafele, kihozzuk a judaizmust. A levélben ez is benne volt, hogy aki odajár, magával hozza a judaizm szellemiségét. Egy újjászületett embert nem érheti el se a skorpió, se a méreg. Aki vallásos, azt igen. De aki így beszél, az rosszabb a vallásosnál. Azon kívül, aki azt mondja, ne menjek a zsinagógába, Isten terve ellen van. Isten terve ellen van, mert a zsidósághoz valakinek el kell venni Jesu a Masiát, és kivigye el, ha nem az, akinek a szívében van. Isten terve elleni szó, hogy túl sokat vagy, egyáltalán jársz. A zsinagógában van az elhívás fél, és itt jön a másik kérdés, ha nekem az elhívásom a zsidóság között van, akkor természetesen nem a bányába és a kékestetőn keresem a zsidókat, hanem ott, ahol vannak. De ezen kívül megkérdőjelezem azt, hogy mi jogom valaki kérdezzen meg bárkinek is az elhívását, az elhívás helyét és idejét. Ez ugyanazt jelenti, hogy megvádolom, hogy nincs kapcsolata Istennel. Nem ismeri a Szent Szellemet, és nem ismeri Jézus Krisztust. Ezért kell ez vigasztalás. Legnagyobb fájdalmam az volt, hogy 4 évig tanítottam valakit, és 4 év alatt nem jutott el odáig, hogy ezt megértse. Úgy állok, mint egy tanár, aki tanítja a gyereket, és érettségénél derül ki, hogy nem tudja az ABC-t. Körülbelül azon szinten vagyok. Aztán a következő dolog az, hogy a judaizmus törvénykezése, a törvénykezés, mint olyan, ez az én kenyerem, nem tudok már többet mondani, hogy minden alkalommal csak a törvényről szól valóban. Isten törvényétől szól az alkalmunk. Arról a törvény nélkül, amivel meghalnánk. Arról a törvény és rendelés és egyébek nélkül, amit most olvastam, ha megtartod, akkor lesz áldás. Különben átok lesz az életed is. Átok alatt lesz. Ha valaki a törvény ellen megy, életek ellen megy. És a kereszténység ezért van itt, ahol van, mert nem ismeri Isten törvényét. Ha valaki úgy bújik ki, hogy én a Talmud törvényeit akarom itt beoltani, hazudik. Jelen pillanatban éppen Romániában arról tanítok, hogy mi a judaizmusnak az átka, mi a messiási judaizmusnak, ugyanazon az átka, és hogy kapcsolódik össze az antikrisztusi vonatok ezeken belül. Életem egyik legnagyobb keserve, amikor azt kapom meg ilyen tanítások után, hogy én vagyok maga az. Ez olyan, mint a sátán szemben röhög, és azt mondja, hogy a kollégák vagyunk. Legalább ilyen fájdalom lenne. Tehát így néz ki, és ezt szellembe le kell győzni, nem fizikailag. És ki kell mondanom, aki a törvényt nem ismeri, halott. Ki kell mondanom, hogy aki a zsidósággal ilyen viszonyban van, Isten terve ellen van. Isten eltervellen munkálkodik. A többi történetet az, hogy hogy vádolom meg a testvéremet, ez egy másik történet. Én nem haragszom, fáj. Fáj, hogy átok lettem valaki életében, mert ezért büntetés van. Én elengedem, de úgy elengedem, hogy falat húzok. Hogy egyetlen egy imája ne érjen el, egyetlen jó szándékú imája, lelki imája ne érjen el, és ezt azért kell elmondanom, hogy aki ilyen szellemisége kapcsolatban van, még azzal is megszakítom a kapcsolatot. Mert a szellemiségek, mint a ragályos éc, ugyanúgy mennek tovább. Ha én szellemi vérkeringésben, imában, úrvacsorában és minden, ami Istennek történik, ilyen szellemiséggel együtt vagyok, ugyanabban a betegségben, halálos korként beleesek. És ez lehet lelki gondozás, tanácsadás, bármi. Akárhol jöhet ez a seb. Úgyhogy ezennel elhatárolódok. Attól a házaspártól, aki többet nem jön közben. Tudjátok, kiről van szó. A mai ige még arról szól, hogy vigasztalás. Mai ige arról szól, hogy vigasztalás. És a vigasztalás viszont Ézsaiás könyvében vagyon.
ami megint új szövetségi természetesen, mert milyen legyen a Biblia új és új szövetsége, amelyik a zsidóság közvetlen nem azt mondja új és új szövetség, hanem az egész Bibliát úgy hívja, hogy a Föld útja. Derek Hajrec. A-tól Z-ig, alfától omegáig. A zsidóság tudja, így hívja a Bibliát, nem Bibliának, hogy könyvek. A tartalmát lemondja két szóba. Az Föld útja. És ez szét nem választható, hogy most így megyek egy darabig, aztán utána úgy megyek, vagy itt nem megyek, azt majd ott megyek. Ez egy út, ami összefügg, és egy. És nem kell talán senkinek elmondani, az első pillanattól a Szent Háromság Isten minden része ott volt. Minden része, ami egy, ott volt Jeshua Masia, a Szent Szellem, és ott volt a Teremtő Istenünk. Azonban Ézsaiás könyvében most nagyon-nagyon vigasztaló és vigasztaló a 49., 50. és 51. fejezet. Elég hosszú, tehát bőven válogathatok, szemezhetek ebből. Bizonyos értelemben tartok attól, hogy ezek a fájdalmak, amik éltek a héten, egyebek között vette még mások is, valamennyire módosítják a látásomat, tehát próbálok reflektálni, egy pontban keresni a magyarázatokat. De tulajdonképpen nem keresem a magyarázatot. Nem keresem semmire a magyarázatot, és bocsásson meg Isten, hogyha egy kicsit a saját fájdalmam és érzésem belekeveredik, megpróbálok tiszta maradni tőle. De a Ézsás 49. fejezetében a harmadik verstől kezdve, mert olyan szép. És mondanékem, szolgám vagy te Izrael, akiben én megdicsülök. És én mondám, hiába fáradoztam, semmire és haszontalan költöttem el erőmet, de az Úrnál van ítéletem és jutalmam Istenemnél. És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákobot őhozzá megtérítsem, és hogy Izrael hozzá gyűjtessék, hiszen tisztelt vagyok az Úr szemében, és erőssége az én Istenem. És így szól. Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákob nemzetségének megépítésére, és Izrael megszabadultjának visszahozására. Sőt, a népeknek is világossággal adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Ézsás 49-50, csodálatos rész. Kár, hogy nem mehettem ma a zsinagógába, mindenféle tanács és tiltás ellenére. Mert ma a zsinagógába azt az 50. fejezetet olvasták éppen a tóraolvasás közepette, ami Jézus Krisztusról szólt, amikor a hátamat odaadtam a verőknek, és ezt a konkrét megjelenítését. De jó lett volna most ott lenni, fájt egy kicsit a szívem. Tehát ez a Ézsási rész tulajdonképpen kettős, mert Ézsásnak is szól, de közben a szolgáról, vagyis Jeshua Masiáról szól. Azonban most én külön teszem Ézsaiást és Jeshua Masiát, hogy melyikről szól, melyik része, hiszen mind a kettőt egyszerre összpontosíthatom úgy, hogy rólam szól, róluk szól. Mert én Krisztusban vagyok, mindaz, ami Krisztusnak adandott, az a nékünk is adatot, feladatul és útnak. Természetesen nem arról beszélek, hogy Istenek vagyunk és egyedek, hanem azt az utat, azt a feladatot, amit Krisztus betöltött, azt nekem kell betölteni, mert most mi vagyunk soron, itt. Néha még a cigány soron is. És a feladat itt is benne van. És olyan szép ez a vers, és olyan nehéz. Kevés az, hogy nékem szolgám légy. Nem veszed észre, hogy kevés, hogy én jó keresztény legyek? Elmegyek a templomba, meggyújtom a gyertyát, kicserélem a vizet a virág alatt, és közben 20 percet töltök az Istennel. De lehet ezt még komolyabban is, hogy ne kell szolgálni, evangélizálni, dír-dúr, mindenket csinálok én saját szándékból. Isten azt mondja, jó, kevés ez. Kevés, hogy Jákob nemzetségének megépítés és Izrael megszabadulja legyenek visszahozására. Amikor Izraelről van szó a Bibliában, főleg a proféciákban, sose felejtsük el, Isten népéről van szó. Ha Isten népéről van szó, és a Bibliában Izraelt olvasok, az a mai Isten népéről szól, ami nem más, mint Izrael népe, aki Istené, és a keresztények, aki Istené. A kettőből külön összeállt szó tartalma külön, de mégis együtt. Izraelt jelent a Bibliában. Nagyon oda kell figyelni, amikor például ebben az igében az van, hogy külön választja Jákob nemzetségét, és Izraelt. Mert akkor az ige azt üzeni, hogy kevés vagy arra, kevés az, hogy nekem szolgáld légy a Jákob nemzetségének megépítésére, vagyis Izrael összeállítására. Azért, hogy a zsidók közös szolgálja. Kevés az, hogy Izrael megszabadítjának a visszahozására kevés, amit te csinálsz. Tehát a kereszténység című Isten népének a Istenhez vezetéséhez, mert Jézus Krisztusig valahogy eljut, és akkor még tovább kell menni, visszavinni az Atyához. De sokszor megáll a kereszténység Jézusnál. És erre azt mondja, hogy kevés neked Jézushoz elvinni azt az embert. Neked tovább kell vinni Istenhez. Kevés. És erre Isten ad egy hatalmas nagy elhívást mindazoknak, akik Krisztusban vannak, és Krisztus ő benne. Hiszen itt már elválaszthatatlanak vagyunk, hanem itt van egy feladatul, világosság alatt, hogy üdvön a Föld végéig terjedjen. Nincsenek részelhívások, hanem a mi elhívásunk az, hogy világosság legyünk. A világosság nem más, mint Jeshua HaMashiach. Mi Krisztusiak legyünk. Nem csak itt, nem csak ott. És itt ütközik az a levél tartalma, hogy te neked az a feladatod, hogy te az Föld kellős közepén. Mindenkinek. Tehát világosságnak kell lenni nem csak a saját gyülekezetben, nem csak a saját családban, hanem ahhoz sötétségben. Ilyen egyszer. A világ minden pontjára, és a körülnézők, a világ minden pontján immár a sötétség van. Elérkezett az az idő, amikor már nem egy szobába kell világítani gyertyaként, nem a véka alá rejteni, és sorban mondhatnám az egészet. Ez, amit Ézsaiásnak is szól. Annak az Ézsaiásnak, aki azt mondja, hogy hiába fáradoztam semmire, és haszonra költöttem erőmet, de az Úrnál van ítéletem és jutalmam Istenemnél. Tulajdonképpen a héten megértem ezt, hogy ezért fáradoztam. Ezért, hogy 4 év után egyszerűen a 4 év tanításának negatív, támadó jellege jöjjön vissza megítélő számomra. És ugyanebben a gondolatban, lehet, hogy kívülről nem látszott a fájdalom miatt, de ez volt bennem, hogy Istennél van az ítélet. Én megtettem, Istennél van. De ebben a pillanatban már is érvényes a Zakariás 8. Hogy én ezt átadtam, abban a pillanatban az ítélet, ez átok. A felelősség átadása más számára már átok. Kevés az, hogy nékem szolgálom légy Jákob nemzetségének, a zsidóságnak a megépítésére, Izrael megszabadultjának visszahúzására, a kereszténységnek Istenhez vezetéséhez, hanem az egész Földnek, a népeknek világosság alattalak, hogy üdvöm a Föld végéig terjedjen. Nem a módszerek, a gyülekezetépítés, a pálizmus, hanem a kegyelem, az irgalom, az üdvösség. Enélkül nincsen, az előzmények nélkül nincsen. Ha nincs kegyelem, nincs irgalom, nincs üdvösség. Az üdvösség szóval bizony benne van mind a kettő. De mondhatnám azt, hogy Jeshua HaMashiach által minden oda menjen. Hiszen ez a felszólítás már a szolgának szól. Így indított fel az Atya az ő fia e világra. Hát a fia így akar téged most elindítani. Zsinagógától kezdve az őserdei bungalóig. Itt nincs válogatás. És olyan szép a 8. vers, mikor tovább megyek, és így szól az Úr, jó kedvem idején én meghallgattalak, és szabadulás napján segítettelek. Megtartlak, és népszövetségévé tesztek, hogy megépítsd a földet, és kihozd az elpusztult örökségeket. Igen, ez Jeshuának szól. De én most Jeshua HaMashiachban vagyok, nekem is. És egyben emlék és bizonyság. Jó kedvem idején meghallgattalak. Igen, az életemből nem egy példát tudok előhozni. Akkor Isten meghallgatta a porból kiáltó embert, aki én voltam. Istennek jó kedve volt, hogy én kiáltottam. Mert ebben ám az is benne van. Istennek jó kedve az, én kiáltok. Jó kedvem idején meghallgattalak. Nem akkor kell lesnem, hogy jó kedvű el Isten. Istennek mindig örömet elég, hogyha te kiáltasz, hogy én kiáltok. És a szabadulás napján segítettelek. Amikor ez a levél mégiscsak bennem van, azt tudom mondani, hogy ez szabadulás. Sokat imádkoztam, hogy miért vannak támadva az alkalmak, miért vagyok olyan állapotban egy alkalom előtt, hogy iszonyú. És kértem Istent, hogyha elviselem, kibírom, mutassa meg, hogy miért van ez. Ezt múlt szombaton délelőtt kértem, és délután már meg volt a válasz. Aki ellenem imádkozik, hogy ne menjek a zsidóság közé, aki zsidóság ellen imádkozik, hogy ne menjek közéjük, aki azt mondja, hogy antikrisztusi vagyok, az feltételezhető és bizonyára. Imádkozik azért, hogy ne menjek a zsidósághoz, imádkozik azért, hogy senki ne legyen zsidó, imádkozik az elhívásunkkal és mindenért. Lehet, hogy jó indulatulag, tudattalanul, de súlyos átok volt rajtunk. Isten meghallgatott, megmutatta, és megszabadított. Nagyon sajnálom, hogy az, aki hordozza ezt a szellemiséget, lehet, hogy azt hiszi, hogy most nagyon tiszta. Pillanatnyilag átok. És fájdalom, hogyha rá fog döbbennie. De kegyelem ott van. És áldottan fog arra gondolni örömmel, hogy volt egyszer. Volt egyszer egy lehetőség. Hogy megismeri azt, hogy mi beleledzik, de viszont én annak örülök, hogy ki elmondhatom, hogy soha többet nem érhet el bennünket az az ima, ami lelki ima. És másokat meg tudok úgy védeni, hogy azzal beszél, akinek egy Krisztus szavát hallja, és nem antikrisztusi szavakat hallja. Viszont Istennek az elhívása az, ami tovább van, hogy itt szólván a foglyoknak jöjjetek ki, és azoknak, akik sötétben ülnek, lépjetek elő. Az utakon legelnek, és minden halmakon legelőjük lesz. Hát ez a feladatunk. Nem tanácsot adni valakinek, mikor valaki keresi az elhívását, és azt mondom neki, hogy neked anyának kell lenni. Összekeverni a kötelességet az elhívással. Amikor a házasság előtti szexet szabaddá teszem, lelki gondozás szintén. Amikor egy másik testvérem lelki gondoz valakit, és én azt mondom, hogy ne menj hozzá, bemocskolom, másnak az elhívását. Az elhívás az, hogy a foglyoknak azt kell mondani, hogy jöjjetek ki. Nem az, hogy be a paráznaságba. Nem az, hogy kössön le téged a házasság, vagy a gyereknevelés. Ez a te szolgálatod. Elveszem tőle. Rabbá teszem. A gyereke rabjává teszem azt. És sorolhatnak néhány ilyen bölcsességet, ami lelepezés és egyben nem krisztusi. Krisztus azt mondja, te légy szabad. Krisztus azt mondja, te fogoly vagy, légy szabad, nem látsz, gyere elő. Majd én elmondom neked. És teszem minden hegyemet úttá és ösvényeit magasak lesznek. Készítsétek az Úrnak útját. Hát ez a feladatunk. Hogy maga Krisztus küldött oda, hogy a hegyek leomoljanak, a gödrök, a szakadékok beszakadjanak. Azt a munkát, amit építünk a zsidóságnál és máshol a bűnöknek és a halmoknak, a bálványoknak lebontásával, ezt a maga, aki akar jönni, ezen az úton a király, aki jön, ő csinálja. Készítsétek az Úrnak útját. Itt egészen úgy néz ki, mintha nem erről volna szó, hiszen ő készíti. Igen. Ha te krisztusi vagy, akkor te ugyanúgy, mint Krisztus, bontod le a bálványokat. Lehet, hogy a férjed a bálvány, lehet, hogy a kutyád a bálvány, lehet, hogy a saját kölyköd a bálvány, gyermeked. Az elhívás is lehet bálvány. A szolgálat. Sorba lehetne mondani sok ezer számra, de aki krisztusi, az a szakadékokat, azokat, mint olyat, feltölti. Az egymást elválasztó bűnöket nem eltitkolja, hanem rendezi. Keresztény szokás szerint nem hidat kell építeni. Áthidelni. Áthidelni, nem kell megoldani a kérdést. Hidat építünk. Nem, Isten nem azt mondja egymással, híd viszonyba kell lenni. Telefoni viszonyban, hanem egymással rendezni a dolgokat.
És Isten azt mondja, hogy a bálvány vagy, vedd észre, le kell bomlani saját magadat. Ha te vagy az a pásztor, aki első osztályú vagy, és te vagy a ura a gyülekezetnek, akkor te vagy az a halom, amit le kell bontani. Sikká. Pusztává. Mert jön a király. Jön a király, és te pásztor vagy az útjába. Le kell, hogy bontsalak. És ő fog lebontani. Ezt azért is mondom, mert Gödöllőről megint ebben a levélben volt természetesen egy olyan ítélet is benne, hogy Gödöllőn a szombat-vasárnapi alkalmunk olyan jó volt, hogy sok gyülekezet megirigyelte, álmaiban fordul ilyen elő, a Szent Szellem jelenlétében és egyéb. És ennek az volt az oka, hogy mindenki beszél. Benne a vált, hogy mindig csak én beszélek természetesen. Nem beszél senki. De mindenkinek volt mondani valója. Nem beszél senki, de nem tudom végül, és 80 vagy nem tudom hányan elmondták a bizonságait, amivel az a bizonyos álmos és szócséplő héten történt. Mindenkinek volt mondani valója. Nekem nem kellett már beszélni. Nekem csak mindegy moderátornak le kellett vezetnem. Mert maga Isten beszélt a bizonságokkal. Azoknak az embereknek a szájából. Maga Jeshua Hamasia lebontotta a dombokat, betemette a köteket. Hát ez Jézus. Ez az én Uram, aki maga cselekszik. Mehetnék tovább, és megyek is tovább nagy örömmel, mint reggelig tudnám ezt mondani, mert íme ezek messziről jönnek, íme azok a északi tenger felől, és amazok a Sinnek földéről, ujjongjatok egek, és föld örvendez, ujjongva énekeljetek egyek, mert megvigasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein. Tulajdonképpen, én azt hiszem, az a csendesetünk, amire most már vágyódás van, de folyamatosan azt hallom már mindenkitől, mikor megyünk ugyanúgy Gödöllőre egy csendesétre, ami megint nem bizonság, abszolút nem krisztusi, ez a judaizmusban vezető legjobb út. Tulajdonképpen semmi más, mint az újongásnak a története, mert megigasztotta az Úr az ő népét, mert sok sebet begyógyított, és könyörült, mert amit oda tettünk, a könyörülés volt. Olyan szép lenne beszélni az 50. részről, fejezetről, amelyikben magának Jeshua Hamasiának a konkrét leírása van, amiből is legismertebb a fekete betűkkel kiszedett hátamat, odadám a verőknek és orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázás és köpködés előtt. Olyan szép lenne erről a bizonságról, ószövetségi, új szövetségről beszélni. Egy kis részt azért ki is veszek a 7. résztől, a 7. verstől, 5. fejezet 7. versétől, és az Úristen megsegít engemet, azért nem szégyenült meg, azért olyan tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyen nem valok. Közel van, aki engem megigazít, kiperel én velem, álljunk együtt elő, kicsoda peresen, közelegjen hozzám. Íme az Úr Isten megsegít engem, kicsoda kárhoztatna engem. Íme minnyája, mind a ruha megavulnak, molyem észli meg őket. Kiféli közeletek az Urat? És ki hallja az ő szolgája szavára? Hallgat az ő szolgája szavára? Ő, aki sötétségbe jár, és nincs fényesség néki. Bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez. Íme ti, mind akit tüzet gyújtotok, fölövezve magatokat tüzes nyilakkal, vettessetek tüzeteknek lángjába, és a tüzes nyilakba, amelyeket meggyújtottatok. Kezemből jöhez rátok, fájdalommal fogtok feküdni. Sose voltam puha, egyebeket még mondtak rólam, hogy milyen vad vagyok. Én azt hiszem, ez elég kemény. Aki tüzet gyújt, fájdalomra fog. Ez a levél tüzet gyújtott. 4 év alatt nem egy, nem két tűz gyújt, amit nem figyeltünk oda. Amikor a gyülekezetből ehhez a házaspárhoz elmentek imádkozni, azóta sem láttam. Tüzet gyújtottak. Elégtek, eltűntek. Az, amelyet a 7. vers vagy. A szolga azt mondja, az Úr megsegít engemet, ezért nem szégyenem meg. Olyan tettem a képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyen nem vallok. Na hát körülbelül ez a bizonyos durvaság, vagy nem tudom, minek nevezik sokszor, amivel vádolnak engem, olyan az arcom, mint a kova. Olyan a fejem, nem mint a fa,
hanem a kovakő. Kovakőre tudni kell, hogy nagyon-nagyon ütéssel van. Lehet ütni, lehet vágni. Ugyanez van, amire a Károly is citál, Ezékeli versben is utal erre a kőre, hogy kőkemény az ember. Igen, ezek az ütések az embert keményé teszik. Ezek az ütések nem azt jelzik, hogy visszaütök, hanem azt jelenti, hogy letereg rólam. Ütheted a kovakövet, legfeljebb szikrázik a szemedbe. Tüzet lehet gyújtani, de az tény. De szikrázik, és lepattal. Isten adja azt, hogy így olyan legyek, mint az én mesterem. Hogy még jobban, minél keményebb valami, annál jobban lepattan. Kovakő olyan aranyos, úgy tetszik. Nem egy agyagdarab, ami rákenődik. Minél keményebb az ütés, annál messzebb repül a ütő. Ha acéllal ütöm a követ, az acél kiesik a kezemből. A gumikalapáccsal akkor nem. Kovára tettem az arcomat. Közel van, aki engem megigazít, kipereljen velem. Igen, Isten elé kell mennem nekem, és kezébe tenni. Igazítsa meg. Igazítsa ki, ha tettem valamit. Bűnben a törvéken mennem. Egyet tudok, szándékosan soha nem mondtam félre semmit. Egyet tudok, szándékosan sose jutottam. Ebben is zsidó vagyok. Mert még a Tóra is azt mondja, hogy a zsidó előre nem üthet, de mielőtt megölne, öld meg. Mindig a második ütés a zsidóé, sose az első, és az se bosszú, hanem védekezés. Ítéljen meg Isten, ezt előttetek kimondom, bátorsággal mondom, még ha fáj akkor is. Még ha talál is bennem, mert miért ne találna, hiszen emberek vagyunk, ha talál bennem sömörgőzést vagy akármit. Én nyugodt vagyok ebben az ítéletben, hogy az ő kezébe lévén maximum tévedhettem, maximum nem figyeltem egy kicsit oda, de szemben Istennel semmit nem követtem el. Még akkor se, amikor alkoholista voltam, és amikor még ennél mélyebb helyen is voltam, akkor is Istennel úgy álltam, hogy tiszteltem. Soha nem mertem szembe szállni. Sose voltam istentelen. Pedig emberileg már leírtak. Ehhez képest ezt a vádaskodásokat Isten kezébe teszem, amit kell, megigazítok, kiigazítok. Gyakorlatilag itt arról van, ebben a levélben benne van megint az, hogy tévtanítások, nem is tömkelegítik, de sok tévtanítást mondtam. Összefügg azzal, hogy azért volt áldás a szombat vasárnapon ezen az alkalmon, mert mások is beszéltek. Ti vagytok a tanulim, hogy minden alkalmat úgy zártam be, hogyha van valakinek hozzáfűzni valója, szólaljon meg. Provokoltam, kötözködtem, mindent csináltam. A hazugság sátáni. A hazugok nem öröklik a mennyekre országát. És ezt most is felhatalmazok mindenkit, hogy bárki nem ért valamit, tegyen meg. Bárki nem ért valamit, nem hitvitába akarok keveredni, beszéljük meg. De soha, soha nem mernék tévtanítást mondani, természetesen, mint ember, valahol elcsúszhat az ember. Ezt bevallom, de a szándékosság és a vétlenség között óriási különbség. Azon kívül tényleg nem pozitív ígéret számomra ez ebben az esetben is, hogy aki tüzet gyújtott, az tűz által elég. Fájdalomban fogtok feküdni. Nem kívánom a fájdalmat, csak annyira kívánom mindenkinek ilyenkor a fájdalmat, hogy az pozitív legyen. A fájdalom által értse meg Isten kezét, érezze, hogy megmaradjon az üdvössége, vagy meglegyen egyáltalán. Azonban az 51. fejezettel hadd zárjam lassan. Hallgassatok rám, ti ki jogosságot követtek, kik az Urat keresitek, tekintsetek a kőszára, amelyről kivágattatok, és a kút fölnyilvására, amelyből kiásadtatok. Nagyon sok egy prédikáció beleférne ebbe az egyetlen versbe. Hallgassatok rám, ki az igazságot követitek, Jesua Hamasiah, mert az ő az út, az igazság és az élet. Tekintsetek a kőszára, amely kivágattatok, az pedig Isten, a kőszál maga Isten. Ő teremtett, ő belülött, tudom, mert a szó is belekötés tévtanítás, hogy mi Kriszt Istenből vagyunk, de újabb, több órán keresztül lehetne beszélni arról, hogy mi a kőszál, kőszikla és mi a kőszírt. Mert külön a kőszikla Isten, a kőszírt, amin állok, az maga Krisztus. Tehát hallgassatok rám, akik az igazságot követtek ki, az Urat kerestek, tekintsetek kőszára, majd kivágattathatok, és a kút fönnyilására, amelyből kiásattatok. Honnét lettünk mi kiásva? A kútfőből. Miért nem kaptunk élő vizet? Nem volt inni való? Saját magunk voltunk, akik nem engedtük. Isten ilyen kegyelmes, hogy saját magunktól megmentett bennünket. Hogy kapjunk élő vizet. Magunkat tett más helyre. A magunk átkát és a magunknak a károsító dolgát, hogy ott vagyunk, és saját magunk nem engedtük Isten munkáját az életünkbe. Saját magunkat tett félre. Mássát. Hallgassatok rám ki az igazságot, követek ki az Úrat, keresnek. Tekintsetek a kőszára, amelyből kivágattatok, és a kütfőnyírása volna kiásadtatok. Nincs más feladatunk Istenre tekinteni, és az élővizet, a Szent Szellemet. Azt ismerni, elfogadni, és belőle élni az élővizek kútfejéből. Tekintsetek Ábrahámra, atyátokra és Sárára, aki titeket szült, hogy egymagát hívtam el őt, és megáldám és megszabadítám őt. Mert megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden, és kietlenét olyanná, mint az Úrnak kertje. Öröm és vigasság találtatik abban áladás és dicséret szava. Tényleg vigasztaló ez a zsoltári rész. Úgy emlékszem, hogy itt fejeződik be a heti szakasza a vigasztalásnak, a vigasztaló proféciának, igen, az 51. 3-nál. Én mégis úgy vagyok, hogy általában most azt figyeltem meg, hogy a vigasztalást én mindig egy pár verset tovább olvasom, valahogy többet ad nekem. Lehet, hogy mohó vagyok a vigasztalásra, lehet, hogy több jót akarok, Isten bocsássa meg ezt a fajta mohóságot, én azt hiszem ezen mosolyog is. Azonban a 4. verstől hadd folytassam tovább. Figyeljetek rám, én népem, és rám hallgassatok, és nemzetem, mert tanítás megy ki tőlem, és törvényemet a népek megvilágosítására megalapítom. Közel igazságon kívül szabadításom, és karjaim népeket ítélnek, engem várnak a szigetek, és a karomba vetik reménységüket. Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, mert az ég, mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megvagul, és a lakosai hasonlóképpen elvesznek. De szabadításom örökön megmarad, és igazságom meg nem romol. Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot. Te nép, kinek szívében van törvényem. Ne féljetek el az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek. És itt befejezem. Én nekem az igen ma, ez a hét után szól. Többek között szól, amikor én törvényeskedő vagyok, Isten bocsássa meg valakinek, ha nem érti ezt az igét. Hallgassatok rám, ki tudjátok az igazságot. Te népkinek szívében van törvény. Mindaz a törvény, amiről beszélek, nem a Talmud, a Misna, a zsidóság, rabbiai által összeállított törvényrend, hanem hiányzik a kereszténység tudatából. Amiért visszaoltatásra van szükség, az a törvény. És én nem tehetek róla, csak hálás vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt a törvény Isten a szívembe metszette. A szívembe kalapálta, véste. Akármilyen roncs állapotomban voltam az életemben, a törvény mindig tudtam, hogy ott van. Én megköszönöm Istennek, úgy születtem, hogy már belevéste. Csak a szívemet téthettem volna ki, hogy a törvénytől megszabaduljak. Csak meghalhattam volna. Aki azt akarja, a törvényről ne beszéljek, a halálomat akarja. Aki azt akarja, hogy ne beszéljek a törvényről, erről a törvényről, a kereszténység halálát akarja. Ha valaki azt akarja, ne beszéljek a törvényről, azt akarja, hogy a zsidóság ne kerüljön vissza. Eredeti elhívott helyen. Ki az Antikrisztus? Ki az Isten ellenes? Aki ezt az igét nem tartja be. pedig ez egy vigasztaló. Hallgassatok rám, kik tudjátok a igazságot. Mert más nem tud hallgatni, csak aki ismeri Jesuha Masiahet. Te népkinek szívében van a törvény. Krisztus testének, népének. Nem a papírbetűk kellenek a szemébe lenni. Nem ott talmudnak és elmondom, és nem a zsidók által össze-vissza fabrikást, elvégezhetetlen és végrehajthatatlan törvény halmazok, hanem Isten, amit nekünk a Szent Szellem által naponta még jobban és még jobban megmutat, mikor megéljük a szabadulás, tisztulás, megszentelésődés útját. Ez a törvény naponta halmozódik. Ez a mi életünk. És a Biblia is ezt mondja, ti, akinek a szíveteid a törvényen. Határozottan mondom, a kereszténység sokkal, de sokkal a farizeusok sok esetben. Mikor a törvény kezik, a lámosás, fejbekötés és egyéb. Hadd ne mondjam sorozatba azokat a dolgokat, ami a külsőségek és a betűk ismerete. Szabad és neokeresztény és neoprotestás és nem tudom milyen, és egy számomra új fogalom, hogy új keresztény. Ezt a fogalmat kitörlöm, ezt se fogadom. Ez a szó, hogy új keresztény hazug. Krisztus egy volt, Krisztus követői attól a perctől. Nincs új. Ez nem modern világ képlete. Vagy keresztény vagyok. És visszatérek arra az eredeti állapotra, ami a mesterem volt, és akik ott voltak mellette, azt az utat járom, néha olyan buktát soha, mint ők. Ezt a szót törüljük ki egy életre, hogy új keresztény. De ezt nagyon jegyezzük meg, ezt az igét Ézsaiásban. Te népkinek szívében van törvényem. Ne féljetek az emberek gyalázatától, hogy szidalmaik miatt kétségben esetek. Újra azt mondja Isten, ne félj. Ha te szívedben van a törvény, akkor élet van a te szívedben. Miért félünk? Nem félünk. Csak fáj. Szidalmaznak? Tulajdonképpen pozitívnak veszem. Ha valaki szidalmaz, lelepezi saját magát. Lelepeződik? Istennek hála, hogy lelepeződik az a szellemiség, ami ránk megy. Én azt hiszem, untig elég, ha valaki antikrisztusi, Isten terve ellen működik, hogy azt mondja, hogy nem testvére. Untig elég, hogy azt mondom, hogy óvok mindenkit tőle. Ezentúl mondhatom, hogy feléje szolgálhatok, ha Isten küldés megengedi. De mindaddig, amíg ezeket, amit elmondtam, a szívében hordozza, és nem a törvényeket, addig Isten Jesuha Masiah, és be kell vallanom ezáltal a mi ellenségünk is. Nagyon szomorú ez a mondatom, mikor nagyon szeretett testvérnek tartott emberek, őket kimondanom, hogy ha lehet, hogy nem is tudják, de Isten és Krisztus ellenség. Ezáltal az enyémnek is. Akik ellen nem harcolok, csak védekezik. Legszebb védekezés, hogy bezárom az ajtót, és ezzel betöltjük az elhívást, hogy átok lehetek annak. De remélem, hogy egyszer áldás is lehetünk ki azoknak. Szeretnék sok ember életében átok lenni, hogy bennem megismerjék Krisztust, de ezáltal lett az átok fájdalmától rohanjanak egy elemér irgalomért, és döbbenjenek rá, hogy átok nélkül nincs áldás. Krisztus, hogy átok lett életünk. Mert ez a tartalma. Ennek a sokszor félremagyarázott igények, hogy átok lett élet. Ez a tartalma. Hogy ő lepleződött, ő leplezett le bennünket, hogy kik vagyunk. Az ő életében megbotlunk, mert mindig elénk áll az igével. És mi mindig arcra esünk, mert mindig falba ütközünk. Mindig szembe találjuk ő velem magunkat. És a Krisztus életet élünk. Embereknek botránykő vagyunk. Embereknek átok vagyunk. Embereknek fal vagyunk, ahol koppan. De a lehetőség ott van 50%-osan, hogy átok helyett. Egyszer áldással lesz. És én hiszem azt, hogy Isten be fogja tölteni még jobban azt az elhívásunkat, hogy nem csak egy zárt körben, nem csak a zsidóság, csak itt csak ott, hanem az egész világ előtt világítunk. Áldás leszünk. Az már magánügy, csúnyán mondtam, hogy valaki ezt elfogadja, vagy nem. Ez már nem a mi asztalunk. De valaki nem fogadja el a beoltatást, és ellene van, mert aki tilt és óv a zsidóságtól, az bizony a beoltatás ellen van. De fordítva, a visszaoltatás ellen is, mert nem megyünk oda, nem vihetjük nekik az igazságot. Milyen szolgálat, ahol a beoltatás, visszaoltatás ellen tétlenkedik valaki? Milyen szolgálat, aki Isten terve ellen mozdul, tesz-vesz? Antikrisztus. Sátán. Ezzel a fájdalmas szóval kell befejezni. Hogy ne félj. És nekem tényleg megerősítés volt a vigasztaló haftára után a 7. vers. Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívébe van törvényem. Ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségben essenek. Kedves barátom, ismerősöm, rokonom, távoli, közeli minden. Lehet mondani, tévedtél testvérem, beszélj meg, menjük Istenem. De nem fogok kétségbe esni, hogy ez is lehet meg, az is lehet, ha egy ember hozzám jön. Nem fogok kétségbe esni, hogyha egy ember eltávozik a közösségből, hogy hát akkor most mi lesz? Lesz. Nem fog eshetőségről, a két eshetőségről beszélni. Itt egy eshetőség van. Ha idehívjuk középre Jesu a Mesiát, akkor az a szellemiség, amelyik most lelepleződött, el fog menni. Adja Isten, hogy teljes tisztulásunk legyen, teljes szabadulásunk legyen, illetve a lelepleződéseknek ne átok legyen a következményen áldás. Ha valaki fölismeri magában a vallásos szellemet, le tudja tenni. Ha valaki fölismeri magában ezt vagy azt vagy amaszt, akkor ne sértődötten elmenjen, és olyan gyülekezetbe menjen, ahol a füle viszket azt mondják, ami kedves, hanem ha morog is. Hányan morogtak már rá? Ha morog is, de utána mondja, hogy tudod, az igazad volt, mert az életemben változás történt. Most is mosolyogtak az engem megmorogtató emberek. Most is...